vörösen dolar egyszer beszéltem az életben, de Filinc Jánossal, mivel közösen fordítottuk Simon Weil műveit, és az élete utolsó 3-4 évében elég gyakori kapcsolatban voltunk, és Rónai Györgyel, aki nekem stilizációs munkákat végeztem, hiszen mint egyetemistának ő látta, hogy én egy vidéki kis szegény egyetemista vagyok, szerzett maga mellett egy állást, hogy mindenféle tanulmányt, művet, amit neki beküldenek, először nekem adott át, hogy véleményezzem, és hogyha a közlésre javaslom, akkor stilizáljam. Tehát ilyen módon hetente írtam neki jelentéseket, és közvetlen közelből volt módom megismerni őket. Soha nem törekedtem arra, hogy költőket megismerjek, mert mások azt mondták, hogy vigyázz a költőkkel, mert a költemények nagyon szépek, hogyha egy költőt megismersz, akkor csak egy ivós, cigarettázós, vagabund, csélcsap embert ismersz meg, és minden oda fog veszni, nagy csalódás lesz előtt rajta. Ezt Rónai Györgyen soha nem kellett tapasztalnom, Pirinszki Jánosnál annál inkább igen, amikor ő meghalt 60 éves korában, ugye 1921-81-ig élt, egy pályatársa, egy bizonyos külföldre szakadt hazánkfia, Loránd Gáspár, Gáspár Loránd, ezzel a címmel írt megtalálkozott Pirinszki Jánosról, hogy roncs és ragyogás. Roncs és ragyogás. A roncson azt értette, hogy Pirinszki János rendkívül vagabund életet élt, amikor az ember meglátogatott a két decibelben itt a fekete kávét. Amikor letette az egyik cigarettát, gyújtotta meg már a másikat. Az italról nem tudott leszokni, pedig sokszor mondta, hogy ez az ő nagy problémája. Szinte roncsá tette az életét a rendszertelen és hát kereszténységhez nem illő életmódjával. Mégis azt kell mondani, hogy igaza volt a nekrológnak, hogy roncs és ragyogás, mert a kereszténységről a legragyogóbban, és ezeket válogattam össze, ezeket a verses és prózai munkáit, mégiscsak ő tudott beszélni. Ez persze nem annak a számlájára irandó, hogy ő milyen életmódot folytatott, hanem inkább úgy mondanám, hogy annak ellenére. Annak ellenére. Tessen csak meggondolni, hogy tanulmányait soha nem tudta befejezni, egyetemet soha nem végzett. Elvitték ugye a második világháborút, átélte az amerikai övezetben a letartóztatást, több hónapig ott Németországban bolyongtak magyarok, és utána jöttek vissza. Az 50-es években, amikor megházasodott, pár hétig tartott a házassága, elvált, egyedül élt. Halál előtt pár hónappal újra megházasodott egy francia jazz énekesnőt, vagy rock énekesnőt vette, aki a gyermeke lehetett volna, tehát 30-valahány év különbség volt. Olyan megdöbbentő erről így beszélni, de hát az ember kötelező van arra is, hogy mondjon pár szót az életrajzról, ez a roncs. És ami ragyogás volt benne, az valóban, ha valaki ővel beszél, és ha elolvassuk az írásait, akkor azt látjuk, hogy Pirinszki Jánosnak valami egészen kivételes lényeglátó képessége volt. Átlátott a hazugságokon, vonzódott az igazsághoz, megtalálta Krisztust. A Bibliáról olyan mélyen beszélni, mint ő ezekben a prózai írásaiban, senki nem beszélt a magyar költészetben. Olyan egyszerű megfogalmazásokat találni, mint ő talál, például azt mondta, a kereszténység lényege micsoda? Gyűlölni a bűnt és szeretni a bűnöst. Ezt senki nem mondta így ki. Erről senki nem írt olyan kis eszéket, mint ő. Visszatalálni mindig a nulla pontra, mindig a gyermek szemével nézni a világot. Mert gyermekkorunkban meg kellene halnunk tudásunk csúcsán, alázatunk magasán, de mi tovább élünk, toldozgatva, koldozgatva, jóvá tehetetlen. Ilyet senki nem írt le a magyar költészetben. Pirinszki rendkívüli jelenség volt. Roncs és ragyogás. Ennyi, ha az életrajz felől közelítünk, de én az életrajzról többet nem is szeretnénk mondani, mert egy költő életrajza az inkább a Jóistenre, meg arra a költőre tartozik. Miránk azt gondolom az életmű tartozik. Semmilyen személyes ismeretség vagy életrajzi felvilágosítás nem pótolja azt, amit a művek tudnak nyújtani. Ezért én 4 verset fénymásoltam le önöknek. Induljunk el a Pirinszki költészet föltérképezésében, és induljunk el az első kötetével. Az első kötete az 1940 és 1946 közötti verseik összege. ami, amikor 1940-től összegyűjti a verseit, és 70-ben adja ki az első gyűjteményes kötetet, ugye ez a nagyvárosi ikonok, ami a kezdetben van. Tessenek meggondolni, hogy 30 éve, alig ír 71 néhány verset. Ezzel lesz a magyar költészet első vonalába tartozó. Ezek nagyon súlyos versek, pedig formailag semmi különlegesség. Négy soros strófákba rendezett, általában ütemhangsúlyos vagy jamblikus lejtésű versek, a legkopánabb versnyelv, amit ő beszél. De a tartalom nagyon súlyos. Az embernek a világban való magára hagyatottság, hogy az ember mennyire nem találja helyét a világban. Induljunk ki az első versétől, amit jónak láttam kiválasztani, ez a Könyörgés. Ott van mindenki előtt, ez a Könyörgés című vers. Figyeljük meg a vers építkezését, és figyeljük meg, hogy hova jut a nagyon súlyos kezdet után még egy súlyosabb befejezés felé. Tág szemmel már csak engemet figyel, míg néma tó a néma csillagot. Nem mer beszélni, szólni hozzám, mégis, ha megölném is, hinném, jó vagy. Nem mondja, kiről van szó, de talán kitalálható. Ki az az életben, aki mi rólunk a legjobbat feltételez? Hát az édesanyám. Az édesanyám. Gyönyörű a hasonlat, hogy tág szemmel már csak engemet figyel, mint néma tó a néma csillag. Ez a némaság. Ugye ezt már Tóth Árpád is megpendítette a 20-as években, hogy mi csak küldözgetjük a szem csügget sugarát, de köztünk a roppant jeges űrlakét, tehát az emberek elidegenedése kifejezhetetlen. A legközelebbi emberi kapcsolatokban és az emberek szinte némán figyelik csak egymást, egy anya is csak azt figyeli, hogy a gyereken mindig távolodik tőle, néma tova, néma csillagot, elég nagy a távolság. Nem mer beszélni, szólni hozzám, egy bizonyos életkoron túl már meggondolják a felnőttek, hogy mit mondjanak a gyerekeiknek, vagy egyáltalán mondjanak-e valamit. Nem többet rontanak-e azzal, hogy mondanak valamit, mint ha némák maradnak. Tökéletes jelenetezés, mégis ha megölném is, hinné jó vagy. Szegény, csak egyszer tudnám még szeretni. Az övé lenni, ha nem is egészen. Megváltanám egy futó tiszta csókkal, hisz egyek voltunk rég a drága mélyben. Mi ez a drága? Az anyamében. Az anyamében együtt van két ember. A szülő, az anya és a gyermeke. Drága még, csodálatos. Ez így. A magyar költészetnek vannak csodálatos anyaversei, mert ha valaki visszaemlékezik, hogy milyen lelkesedéssel tanultuk Petőfinek a Füstbementer című versét. Csüttem ajtán szóltam, mint gyümölcsapán, vagy a József Attila mama, hogy kékítőt old az ég, micsoda a csodálatos dolog, de valahogy ez, hogy hisz egyek voltunk rég a drága mélyben, amikor két ember osztatlanul egy, amikor egy a kettő, amikor védelmet talál a magzat az édesanyában, és lehet-e úgy szeretni az édesanyát, csak szegény, csak egyszer tudnám még szeretni, az ővé lenni, ha nem is egészen. Mit jelent ez, hogy megváltanám egy futó tiszta csókat? Kicsit erős ez a megváltanám kifejezés, de talán értjük, hogy visszakerülni abba a bensőséges közelségbe. Én azért adtam ennek a gyűjteményes kötetnek ezt a címet, hogy csönd és közelség. Nem erről a versről, hanem egy késői versében mondja Pirinszky, hogy a gyermekkor alkímiája beteljesül, sikerül végre. Az érintetlen kapukat, az álom zsiriprendszerét kinyitják. Mindenből csönd lesz, és közelség. Nem erre vágyik minden ember? A csöndre és a közelségre, a nyugalomra, a békességre, a boldogságra, és hogy ne legyenek közöttünk válaszfalak. Hogy közel jussunk, úgy, ahogy egyek voltunk rég a drága mélyben. Na de miért ilyen szomorú, miért ilyen súlyos ez a kezdet? Most lássuk a harmadik verszakot. Csak egyszer engednék magamhoz vonnom, éreznem újra félszeg gyenge vállát. Irgalmazd meg szegénynek és nekem, szívemben nincs már más, mint durva dárdá. Itt is késlelteti, csak a negyedik verszakban derül, hogy kihez mondja ezt. Hát kitől kell kérni azt, hogy az édesanyámat szeretesse? kitől kell azt kérni, hogy irgalmazd meg szegénynek, az édesemnek, meg nekem is. Mitől van, mit jelent az, hogy szívemben nincs már más, mint durva dárdák? Az én szívembe döfték a dárdákat, vagy én is dárdákat hajítok más emberekre? Megint lebegteti, bizonytalanságba hagyja az olvasót, mint a kettő lehetséges, hogy én is kaptam találatokat, ütéseket, de hogy létre lehet, hogy én is kaptam ütéseket. De kinek mondja ezt, hogy csak egyszer enged még magamhoz van, a negyedik verszakból kiderül. Szerelmem. Akkor a szerelmem eltávolít az édesanyámtól. Egy férfi sokszor úgy éri át az életet, hogy volt egy nő az életemben, ez az édesanyám, akit hát kirendelt a Jóisten, ő szült meg engemet. De egy másik nőt kell úgy megtalálnom az életben, hogy ugyanolyan legyen, mint az édesanyám, de ez lehetséges vagy lehetetlen. A vér szerinti dolog sokkal erősebb, mint a lélek szerint, ennek fordítva kellene lennie, nem? Hogy engem vér szerint ki szült erre a világra, az egy adottság, azt mondjuk én nem választottam meg, senki nem választatja meg a szüleit, szokták mondani. De akivel leélem az életemet, azt én választatom meg. És akit én megismerek, megszeretek és kiválasztok, az gyengébb vagy értéktelenebb kapcsolat, aminek erősebbnek kell lenni, mint az a testi kapcsolat, hogy kiszült a világra. Miért kell ezt kérni? Szerelmem, lásd meg ősz haját a szélben, kis békezászló, oltalmat keres, oldj fel maró magányos bánatomból, a senkiért, az anyámért szeres. Tetszene kérdezni, hogy milyen erős az áradék? Erős az egész vers, a kezdő képek, hogy a késleltetett szerkezettel mindig feszültséget gerjeszt. Egyrészt először nem is tudjuk, hogy az édesanyáról van szó, utána kiderül. Utána nem tudjuk, hogy kiről van szó, csak egyszer engedni, kiderül, hogy szerelmem. Na de akkor itt a világon, amit szeretetnek, meg szerelemnek nevezünk, az is a roppant problémák közé tartozik. Sem a szeretet, sem a szerelem nem problémamentes, hanem tele van szenvedésekkel. Eltávolodunk az édesanyától, de vissza akarunk mindig találni hozzá. Találunk valakit, de az a valaki az talán feszültségbe kerül a tulajdon anyánkkal. Most nem is az anyós problémára gondolok, mert még itt házasságról szó nincs. Csak az, hogy két nő az életben, az egyik az édesanyám, a másik a szerelmem, és a szerelmemtől azt ki kell kérni, hogy irgalmazd meg az idősebbnek, az édesanyámnak, olyan, mint a kis békezászló, az őszhajott dolog, kis békezászló oltalma keres. És nem csak azért olvastam fel önöknek ezt a verset, hogy Pilinszky, a korai Pilinszky szerelem, szeretet felfogását illusztráljam, hanem az utolsó előtti sor nagyon jellegzetes önértékelés. Oldj fel maró magányos bánatodból. Maró magányos bánat. Ez az ember, Pilinszky János, az egész életművében ezt a maró magányos bánatot énekli. Hogy az ember egyedül van. Hogy az ember válaszfalakkal találkozik, hogy az ember nem tud visszajutni abba a meghitt közelségbe, amiből megszületik erre a világra. Tehát ez a világ állandóan csak falakat épít ember és ember közé, és az embernek maró, magányos bánat jut osztály részéről. És könyörgés, esengés ez a vers, ima, kérés, fohász, ha senkiért az anyámért szeres. Azt lehet mondani, hogy egy nemzetirodalmában ugye sok költő van. Lehetne osztályozni úgy a költőket, hogy kik azok, akik tragikus költők, akik mindig az emberi létezést tragikusan fogják fel. Azt mondja, hogy tele van az életünk, a létezésünk tragédiával, és kik azok a költők, akik ezzel a tragédiával nem akarnak így szembenézni, vagy nem is így látják, inkább elégikus költők. Szomorúan a maguk módjára panaszkodó, jajongó költők. A magyar költészetben azt mondanám, hogy van egy tragikus vonal, és van egy elégikus vonal. Az elégikus vonalhoz nagyon sokakat lehetne csoportosítani. Tragikus vonalhoz csoportosítanám Balassit, Csokonait, Petőfit, József Attilát és Pilinszkyt. Ezekből nincs olyan sok. Mert a tragikus vonal az azt mondja, hogy ennek az emberi életnek, ennek az emberi létezésnek nincs megoldása. nem találunk itt a Földön megoldást. El fogok jutni a mai előadásban addig, hogy Pirinszky milyen megoldást talált, az külső megoldás. Az életnek itt a Földön nincs megoldása. Az ember nem tud értelmet adni az életnek. Az ember csak szenvedést és fájdalmat tud behozni az életbe. Ha valaki megoldást tud adni az életnek, az nem ember. De megtalálja ezt az ember, ezt a nem ember. Emlékszem, hogy még Pirinszky élt, egyszer beszélgettem vele, hogy megkérdeztem tőle, hogy szerinte ki írta róla a legjobb jellemzést. Akkor jelent meg egy debreceni irodalomtörténésznek, Fülöp Lászlónak egy kis monográfiája Pirinszkyről, a Magyar Tudományos Akadémia adta ki egy sorozatnak. Azt mondta, nézd, kezembe vettem, mondja nekem Pirinszky, kezembe vettem, de 8 oldal után kiesett a kezembe, annyira unalmas. De mondom, János, hát ki írt rólad valami jövőt? Azt mondja, az a Rannóti Miklós. Nem a Radnóti Sándorra gondolsz? Hát, összeletett cserélni Radnóti Sándor, ma ismert ezt, tehát mondjuk 30-40 évvel ezelőtt még annyira nem ismerték, összecserélték mindig Radnóti Miklóssal. Ja igen, a Radnóti Sándor. Radnóti Sándor a 80-as évek elején kiadott Pirinszkyről egy tanulmányt, az a cím, hogy a szenvedő misztikus. Ez volt az első olyan Pirinszky tanulmány, egy kis kötet is lett belőle, szenvedő misztikus, ami azt mondta, hogy Pirinszky alapvetően tragikus hangoltságú költő, de először, amikor a pályáját kezdi, a tragikum felfogása csak egyéni tragikum felfogás. Tehát röviden lefordítva ez, mintha annyit jelent, hogy én elrontottam az életemet, de nem biztos, hogy mindenki elrontja az életét. Én elrontottam az életemet, hogy én nem találom a helyemet a világban, ezért vagyok tragikus. Radnóti Sándor azt elemzi ebben a könyvében, hogy később Pirinszky az egyéni tragikumot léptragikummá szélesíti ki. Vagyis telnek múlnak az évek, véget ér a világháború, jönnek az 50-es évek, Pirinszky kiadja majd a második kötetét, ami átütő sikert fognak érni, amit az 58-ban a harmadnapon című. Tehát abban sincs 30 vers, de nagyon sűrűs kötet. És abban a fő, a legfőbb verset majd fogjuk elmenni az Apokrif. És Radnóti azt mondja, és ebben hajó főfelé, hogy Pirinszky, hogy elkezdi a pályáját, elindul az egyéni tragikumtól. Az egyéni tragikum az például, hogy én elveszítem az édesanyámat, és a szerelmemben, vagy a szerelmemben nem találom meg azt a szeretetet, amit az édesanyámtól kapta. Ez egy egyéni dolog, megengedem, hogy más megtalálja. De utána, hogy jönnek az újabb és újabb versek az 50-es években, kiderül, hogy Pirinszky nem csak a saját életét tartja tragikusnak, az egész emberi létezést tragikusnak tartja, és azt mondja, hogy az emberi létezésnek önmagán belül nincs értelme. Nem tud az ember értelmet adni neki, csak hazugságot tud adni neki. Ezért Pirinszkyre nagyon gyorsan rásütötték, tulajdonképpen Radnóti is föntartja ezt, és én is föntartom ezt, rátették ezt a bélyeget, hogy egzisztencialista költ. Az akkor nagyon súlyos bélyeg volt az 50-es, 60-as. Magyarországon valakire azt mondták, hogy egzisztencialista költő, az annyit jelent, hogy a népi demokrácia ellensége, a szocializmus ellensége. Egzisztencialista költő, ez annyit jelent, mint Sartre-nak, Camus-nek, vagy nem tudom, milyen nyugati egzisztencialista íróknak, költőnek a tanítványa. De én mégis azt mondanám önöknek, hogy tessenek végig gondolni, hogy milyen szög egzisztencialista. Pirinszky, ahogy elindul a pályáján, teljesen egzisztencialista felfogása. Mi az, hogy egzisztencialista? Egy pár szót hadd vesztegessünk erre, mert ez nem csak a filozófiában, a irodalom történetben is használt idejük, hogy valaki egzisztencialista, vagy egzisztencialista költő. Röviden ezt úgy tudnám önöknek összefoglalni, hogy a régi emberek, az ókori görögök, de még a középkori európai emberek is, az első helyre a létet tették. A létet. És a lét után beszéltek a maguk létezéséről. Fontosabb volt számukra a lét, hogy van Isten, megteremtette ezt az egész világot és a létet, és utána beszéltek az ő egyéni kis létezésükről. Az egzisztencializmus a két világháború között ezt a viszont, ezt a több évezredes viszont megfordított, és azt mondták a filozófusok, meg költők is, mit érdekel engem Isten, mit érdekel engem, hogy a lét, meg a csillagok, meg a világimmenség, meg örök élet, nem is hiszek benne. Nekem elsődleges tapasztalatom a létezése, hogy ide születtem erre a világra, és nem találom a helyemet a világban. Én nem akarok létről, én nem akarok túlvilágról, örök életről, Istenről hallani, engem az érdekel, hogy itt a világon lehetek-e boldog, vagy nem lehetek boldog. Megtalálom a helyemet, vagy nem találom meg a helyemet. Tehát a döntő nem a lét, hanem a létezés. Nem az általában vett lét, hanem konkrétan az én létezésem. Ezért nevezték egzisztencialistának. Például az egzisztencialisták egyik fő alakja Camus, Albert Camus. Albert Camus a regényeiben és a novelláiban azt mondja, hogy ha az ember végig gondolja a saját létezését, akkor el kell, hogy jusson oda, hogy nincs, nem volt miért erre a világra születni. Mert mi vár bennünket ebben a világban? Igazságtalanság, hamisság, szenvedés, gyűlölködés. Ez életnek nevezhető. Jobb lett volna nem erre a világra születni, különben Bölcs Salamon is megírja a Prédikáló könyve 4. fejezetében. Tessen kell olvasni, mert megírja. Az egzisztencializmus bizonyos értelemben egy nagyon mély biblikus gondolatot fejez ki, hogy a rossz, ahogy beengedte a világba az ember a rosszat, tönkre tette ezt a világot. Fölismerhetetlenségig elforszította a létezést és az életet. Albert Camus például odáig jut, azt mondja, hogy ha logikusak lennénk, mindannyian az öngyilkosságba jutnánk. De nincs értelme létezni. Öröm létezni igazságtalanságban, öröm létezni szeretetlenségben, öröm létezni a folytonos háborúság, hogy kinyomja a másikat víz alá, öröm létezni, amikor a nemzetek egymással küzdenek, világháború, gazdasági verseny, ez a létharc, hogy a puszta létezésünkért óriási küzdelmet kell, hogy nincs értelme. Tehát ha egy virág azért jön ki a földből, vagy egy fa azért növekszik föl, hogy állandóan jégeső verje, hát akkor ő is lehervad és visszaköltözik a nem lépbe, mi pedig ilyen jégesőbe lép. Tesszük még emlékezni a múltkori előadáson, idéztem Vörös Sándor félelmetes versét. A De profundis, bárhonnan is lettem földre űzve, ruhámból a lenti akol űzem, nem múlik el soha. Itt Istennek barma és virága tolong egymás erevenét rágva, szörnyű lakoma. Jót soha se vártam, mégse hittem, hogy így sok nyomor zsúfolódik itten. Más csillagfia, ha percig kóstolna kínunkba, gőzli romlan. Vörös Sándor is ebből a szempontból egzisztencialista költő. Pirinszki is ebből a szempontból egzisztencialista költő. A második vers, ami itt van önök előtt, kihűlt világ, ennél mélyebb egzisztencialista verset nem lehet, hogy nem is így senki a megjelenik. A világ nem az én világom, csupán a testem kényszer, hogy egyre beljebb, mint a féreg, furakodom belegbe. Félelmetesség, nem? A világ nem az én világom, csupán a testem kényszer, megszülettem és élnem kell, hogy egyre beljebb, mint a féreg, furakodom belegbe. Így táplálkozom a halállal, és így lakik jól ő velem. Az életem rég nem enyém már, vadhúsként nő a szívemen. Minden teremtett elevemből kiózanodva a szemét így ütközik ki, leplezetlen föladva a hiú szégyenét. A mindörökre ismeretlen végül is így lesz otthonos, mint hervadás az őszi lombot, a pusztulás bebalzsamoz. Kihűlt világ ez senki földje, s mint tetejébe hajított ócskavasak, holtan merednek reményeink. Pirinszki nem lesz öngyilkos, de az utolsó előtti versben azt mondja, hogy hervadás az őszi lombot, a pusztulás bebarsanak. Egyetlen, mi az egyetlen jövőképe a világra született embernek, hogy szépen leépjünk, megöregszerűs támogatni. De jobb is. Mert mi várna rá ezen a világon? Még kegyetlenedés század, ami a múltból újra kegyetlenedett a jövőt. Kedves hallgatók, ez az egzisztencializmus. Az egzisztencializmus tulajdonképpen egy olyan filozófia, ami a földi történelem kezdetétől kísérletette az emberiséget. Az ókorban nem úgy hívták, hogy egzisztencializmus, úgy hívták, hogy sztoicizmus. Sztoikusok azt mondták, hogy ide vagyunk, ott jönk ebbe a világba, nem akartunk megszületni, és mégis megszülettünk. Milyen feltételek közé születünk meg, az erősebb legyőzi a gyengét. Ha van kedved, álljál be a csatasorba, várj utána a másik embert életem alatt, ha nem vágod, akkor ő fog téged lenyomni. Bocsánat, de ez nem emberhez méltó érkezés. Sztoikusok azt mondták, hogy vonuljál vissza a magad család körébe, és éljél a magad intim szférájában. A társadalmi küzdelmekben nem ennyire bele, hogy is kaszabolnak csak az emberek, irigyek, bőfösek, büszkék. Ez volt a sztoicizmus. A legjobb ókori sztoikusok írásait, ha tetszenek olvasni, az olyan, mintha tegnap írta volna valaki. Tessenek Szenekát olvasni. Szeneka óriási gondolkodó. Tessenek Epiktétoszt olvasni. A legjobb sztoikusok. Nagyon nagy elmű. Azt mondják ezek az emberek, hogy az ember nem tud értelmet adni a létezésnek, mert nem emberhez méltó az a létezés, ami gyűlöleten, versengésen és a mások vízalányomásán alakul. Ez borzalmas. Ne legyünk öngyilkosak, bár ugye Szeneka az öngyilkos lett, hogy megtudta, hogy Néró császár gyejti, ő ment elébe a végnek is öngyilkos lett. Öregedjünk meg, pusztulás, mint hervadás az őszi lombot a pusztulás bebalzsamoz, kihűlt világ ez senki földje, és mint tetejében hajítóz úrskavasak voltam, merednek reményénk a csökkét. A Biblia Prédikátor könyve 4. fejezetében Bölcs Salamon valóban kimondja súlyos mondatot, hogy egy jó dolog van ebből a földi létezésből távozni. Ennél csak egy jó dolog van, ide se születni. Ez bibliai mondás, ez nagy igazság, innen kell, hogy kiinduljunk Pirinszki költészetének vizsgálatakor is. Pirinszki innen jut el majd ahhoz, hogy igenis van értelme az életnek és a létezésnek, de nem abban, amit mi tulajdonítunk neki. Mert ha a legtöbb ember ezt a keretet elfogadja, hogy ilyen az élet, akkor gyerünk, nekiállok, tudni, mások fölébe kerekedni. Persze én azért erkölcsös vagyok, nem akarok másokat félrenyomni, de az élet létharc, ez az élet, ez küzdelem, itt aki nem küzd, vagy nem két könyökkel küzd, az nem fog olyan jól élni. Innen indulunk el, és el fogunk érkezni oda, hogy Pirinszki eljut a költészetének második részébe, hogy igenis van a világnak értelme, van a létezésnek értelme, csak egyben nincs, amit mi értelmet adunk neki. Abban van értelem, amit az a valaki adott neki, aki eljött erre a földre, és hagyta, hogy azt csináljanak vele az emberek, amit akarnak. Ezt azért tette, hogy az emberek világosan lássák, hogy milyen életet is mondhatnak magukénak. Tehát Pirinszki az a magyar költészetben, aki a legnagyobb Krisztus verseket írja. És a legrövidebbeket. Ilyen a harmadnapon, mert a második kötet híres verse. Ilyen az ismerem Jézus éjszakáit és a vallató Istentel magát. És ezek közül az egyik végső Krisztus verset az intuit. Én másoltam le önöknek, de itt még nem tartunk. De csak azért mondom, hogy ha valaki túl sötétnek látja, ezt van ilyen Pirinszki kifejezés, hogy sötét mennyország. Ha valaki túl sötétnek látja ezt, de Pirinszki, amikor felfedezi 1964-ben Simone Weil-t, a nagy francia gondolkodót, őnek egy híres mondása, inkább választom a valóságos poklot, mint a képzeletbeli mennyország. Inkább szembenézek a létezés tragikumával, és nem én adok neki értelmet. Hagyom, hogy valaki értelmet adjon neki, mert én nem tudok értelmet adni neki, illetve tudok, de az hazugság. Erre mondja azt, hogy nem kérek a képzeletbeli mennyországot. Az emberek itt a Földön képzeletbeli mennyországot akarnak berendezni. Kényelmes élet, fényűző élet, pénz, sikeret, jó élet. Köszönöm szépen, ebből nem kérek. Inkább szembenézek azzal, hogy a féregnek több értelme van a világra jönni, mint neked. Az élet ennyire elsilányult, az élet ennyire lejutott. Ennek a nagyon megrendítő világ összegzésnek a magyar irodalomban legnagyobb nagy verse az Apokrif. Ezt teszem találni a másik oldalon. A magyar irodalomnak van körülbelül 10 ilyen nagy verse. Én ezeknek az elemzésére tettem kísérletet egy főiskolán, amikor hónapról hónapra a magyar irodalomnak ezeket a legnagyobb versét, például Kölcsei Vanitátum, Vanitász, Vörös Marti, a Vénszigány, vagy az előszó, vagy az emberek, Petőfi világosságot, Arany János honnan és hová gondolatok a békekongresszus felől, Tóth Árpád elégi egy rekettet okorhoz, Kosztolányi hajnali részesélet, a magyar irodalomnak ilyen nagy rapszódiái, nagy szimfóniái, ez is tetszett látni, hogy három hasábos nagy vers. Ezek közé sorolom, és pedig a legelső közé Pilinszky apokrifét, amit 1954-ben írt, akkor nem is jelentethette, meg 58-ban jelent meg először. A cím is érdekes, mert az apokrif ugye az, ami nem került bele a Biblia kánonjába, ami valami nagy dologról szól, de egyelőre még ez nem biztos, és nem elfogadott, és nem biztos, hogy Istentől jövő, bár Isten és ember lesz ennek a versnek a főszereplője, és tessenek megnézni, hogy ez a vers valóban egy lélegzeten állító a nagy vers. A felütése ez, mert elhagyatnak akkor mindenek. Ez egy ünnepélyes felütés, megcseréli a szórendet, tehát előbb van az állítmány után az arany, mert elhagyatnak akkor mindenek. De talános. Talános, mint a könyörgés. Ugye az előbbi vers, a kívült világ, az nem talányos, az egy az egyben egy tragikus vers. De miért hagyatnak el? Ki fogja elhagyni? Mikor fogja? Mert? Miért hagyja el? Egyszer minden elhagyatik, egyszer minden összeomlik a semmiségbe fog tenni, de erről nem tudunk többet, csak egy, mert elhagyatnak akkor minden. Most többet akarunk megtudni, meg is tudunk. De a talány továbbra is fokozódni fog. Külön kerül az egeké, és örökre a világ végi esett földeké, és megint külön a kutyaólak csönd. Egek, földek, meg kutyaólak. Hogy jön ez itt össze? A létezés képtelensége, a világegyetem, a föld, a világ végi esett föld, de mi az, hogy kutyaólak csönd? És ezek hagyatnak el, és külön kerülve hagyatnak el a levegőben menekülő madárba. És látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, oly nyílt. Tehát kezdődik a vers a napfelkeltétől. De mikor fognak elhagyatni, meg miért kerül ez külön? Értünk minden szót, meg minden mondatot, de az egészet nem értjük. Na, de nem ilyen a világ. Értem én, hogy be kell menni a cipő, üzletbe egy cipőt kell vennem. Értem, hogy föl kell öltöznem. Értem, hogy a gyerekemet iskola. Mindent értek, csak az egészet nem értem. Mire megy ez az egész ki? Mint amikor Villon írta a balladáit a középkorban, és azt mondta, hogy mindent tudok, meg mindent értek, csak azt nem tudom, hogy ki vagyok. A világból minden átélek, csak azt nem tudom, hogy ez a világ miért egzisztál. Úgy nézek erre a világra, mint a kutyaól, mint a figyelő vadállat, hogy a vadállat néz a világra. Hát ezt nem tudni képzelni, hogy a vadállat, hogy néz a világra. Ez nem tudatosan néz, hogy ösztönösen néz. De ennyit tudunk mi is emberek, mint a vadállat, hogy nézni a világra. De virasztván a számkivettetés, tehát ez számkivettetés. De virasztván a számkivettetés. Egész földi élet egy számkivettetés. Mi a mennek a gyermekei vagyunk, Isten teremtett meg bennünket, és mi ott hagytuk Isten, beengedtünk egy másik hatalmat, és a saját hazánkban számkivetettek vagyunk. De virasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka. Hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, időn a fa. Tehát most már nem annyira olyan az elárultságunk, mint a figyelő vadállat, mint a fa. Hát a fa aztán még annyit sem tud a világra nézni, mint egy vadállat. Ismeritek az évek vonulását? Az évekét a gyűrött földeken? És értitek a mulandóság ráncát? Ismeritek törődött készfejem? És tudjátok nevét az árvaságnak? És tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös, sötétet hasat, patákon, hátyás lábakon, az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenszfejet. Ismeritek a dermet vágyukat, a mély világi kín ismeri. világ, az létezése kimondhatatlan kínszenvedés, fájdalom szenvedés ki. Ismeritek? Tudjátok, milyen világban élünk? Hát belehazudjuk a világba az értelmet, holott ez az egész világ értelmetlen. Mi tette értelmetlenné ezt a világot? Feljött a nap, veszőnyi fák sötéten, a haragos ég infravörösség. Itt a föld, ott az ég, el tudjuk képzelni, én sokszor utazom hajnalba is, és hogy feljön a nap, és erdő mellett utazom, és átudolod a érdős nap, hogy mint egy előbbi a sugarait az erdőn keresztül, feljött a nap, veszőnyi fák sötéten, a haragos ég infravörösség. Vár az ember, hogy most mi történik, ha feljön a nap. Így indulok, tehát ezt most elindulok. Így indulok. Szemközt a pusztulással egy ember lényeket hangtalan. Nincs semmilyen árnyéka van, meg botja van, meg ragyogán. Ez az első, a szimfónia első tétel. Mi történik? Van egy értelmetlen világ, van egy értelmetlen létezés, van egy értelmetlen lény. Feljön a nap, minden nap feljön a nap, el kell indulnunk, élnünk kell, tennünk a dolgainkat, de minden napunk szemközt a pusztulással egy ember léket hangtalan. Ez minden napunk. A pulszói tapusztulás. Itt egy kicsit megállok. Pilinszky 1948 és 56 között sehol nem publikálhatott. Ez nem csak neki járt ki, Vörös Sándor se publikálhatott rá, vagy őt se, Nemes Nagy Ágnes, hát betiltották őket, sehol nem publikálhattak. Verset írni esetleg az íróasztal fiúknak írhattak, írtak is mondjuk 10 év alatt 30 verset, ez volt a legbővebb termése Pilinszkynek. Tetszenek tudni, Pilinszky mivel foglalkozott? Nem tőle tudom, másoktól tudom, például Nemes Nagy Ágnesetől. Azzal foglalkoztak ezek a jótét lelkek Budapest, hogy összejártak a legkeményebb rákos időben. Csodálom, hogy nem tartóztatták le őket, ugye tele volt egy lakás 20-30 körbe, és versekkel vigasztalták egymást. Pilinszky állandóan egy verssel vigasztalt mindenkit. És azt mondták, hogy ezt nem lehet visszaadni, hogy ezt hogy mondta el. Lemezre fölvették, ha meg tudják szerezni, van Pilinszkynek egy ilyen lemez, hogy ők, a Bibliából, Teremtés történet jelenések könyve, a világ költészetből és a magyar költészetből elmondja azokat a verseket, amik neki a legtöbbet jelentettek az élet. Neki ez a vers jelentett a legtöbbet. Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég. Zöld ág virított a föld ormai. Munkában élt az ember, mint a hangja. Küzdött a kéz, a szellem működött, lángolt a gondos ész, a szív remélt, s a béke izzadt homlokát törölvén meghozni készült a legszebb jutalmat, az ember üdvöt, melyért fáradott. Öröm s reménytől reszketett a lég, mely által a világot, mint egy új, egy dicsőbb teremtés hangján üdvözölje. Hallottuk a szót. Mélység s magasság visszhangozák azt. S a nagy egyetem megszűnt forogni egy pillanatban. Még csendül, szokott a vészre. A vész kitört. Vérfagylaló keze, ember fejekkel labdázott az égre, ember színekben dúltak lábai, lélegzetétől meghervadt az élet, a szellemek világa kiadott, s az elsötétült égnek arcain vak fénnyel a villámok rajzolák le az ellenséges istenek haragját, és folyton folyvást ordított a vét, mint egy veszettébőszült szörnyetek, amerre járt, irtóztató nyomában, szét szaggatott népeknek átkai sohajtanak fel csonthalmak közöl, s a nyomor gyámoltalan fejét, elhangadt városok. Most tél van, csend, és hó, és halál. A föld megőszült. Nem hajszálanként, mint a boldog ember. Egyszerre őszült az meg, mint az Isten. ki megteremtvén a világot, s az embert, te félig Isten, félig állatot, elborzadott az ordo műfel, és bánatában őszve és öreg. Majd ha eljön a hajfodrász a tavasz, s az agyföltán vendéghajat veszel, világok bársonyába öltözik, üveg szemén a fagy fölengedem, s illattal elkendőzött arcai jó kedvet és ifjúságot hazunk, kérjétek akkor majd azt a vén kacét, hová tevé boldogtam a piac. Ki nekem erről beszélt, azt mondták, hogy ott megállt a levegő. Ugye a Spirinszki ezt elmondta, ez Vörös Marti előszó című vers. Valóban a magyar költészetnek egyik legfájdalmasabb vers. Ugye a szabadságharc leverése után, akkor senkinek semmi reménye nem volt, akkor írta Vörös Marti, a szabadságharc előtti három művét adta, hogy legyen valami pénze, különben gazdát ők, és ahhoz írt előszót, és ezt a verset írta, ez egy előszó, egy kis semmiséget, azt előszó. Írtam három reggel című művel, előírtam egy előszót, előszót. Pirinszki megszólaltatta azt, hogy a nemesnek lehetőség, hogy nem tudott semmi se szóhoz jutni, mert ez olyan volt, mintha azt mondta, hogy emberek nem veszítek észre, összedől az egész világ. Hát ennek a világnak nincs értelme. Hát itt az emberek hazudnak, gonoszkodnak. Miért élünk mi? Tehát mondjátok meg, hogy miért élünk. Azért jogos, hogy ezt költők fölvetik, nem? Vagy megkövezzük értelőt? Na de elindul. Elindul a költő, elindul. Szemközt a pusztulással elindul. Tessék megnézni, hogy hova jön. Ezért tanultam járni. Ezekért a kései keserű léptekért. És majd este lesz, és rám körül sarával az éjszaka, és én hunyt villák alatt őrzöm tovább bevonulást, lázas fácskákat és fágacskáikat, levelenként a forró kicsi erdőt, valamikor a paradicsom állt itt, félálomban újuló fájdalom, hallani óriási fájú. Valamikor a földünk paradicsom volt. Isten kezéből nem így kerül ki ez a föld, hogy most látjuk. A földi történetünk a paradicsomi történettel kezdődik. Miért nem maradtunk meg a paradicsomban? Miért nem ragaszkodtunk Istenhez? Miért engedtük be az átkos gonoszságot erre a földre? Hiszen most is, ahogy még visszaemlékszünk, mint amikor Platon azt mondja, hogy miért keresünk mi szeretetet itt ezen a világon? Miért keresünk boldogságot? Miért keresünk örömet? Miért keresünk valami tökéletességet? Nem, mint a félállomban újuló fájdalom, hát jönnek vissza az emlékek, hogy ember, hát te boldogságra vagy teremtve, ember, te igazságra vagy teremtve, ember örömre vagy teremtve, hol hagytad ezeket? Kikerültünk a paradicsomból, beengedtük a világba a rosszat, Isten nem tartotta fenn az örök életet, azt mondja, hogy ember elég neked ez a pár évtized, mert a rosszal együtt borzalmas lenne örök életet élni, de tehát látni itt a második részben megnyílik tehát a bibliai paradicsomra való visszaemlékezés. Utána egy nagy léptékkel jön Lukács evangélium a 15. fejezetbe. Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Ki az? Ez a tékozott. Ki az, aki azt mondja, hogy haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában? Ez a tékozott. Pirinszki Jánosra egy külön fejezetet szenteltem csak a tékozott fiúról szóló gondolatainak. Egy félelmetes nagy gondolata, és nekem ez nagyon sokat jelentett, egyetemista koromban írta ezt, és nekem akkor olvastam ezt először, azt mondja, mindannyian tékozó fiúk vagyunk. Azzal a különbséggel, hogy néhányan az atyai háztól elmenő, mások meg az atyai háztól visszamenő úton közlekedik. Mindannyian tékozó fiúk vagyunk. Valaki most hagyta el az Isten, vagy a keresését, az értelmes élet keresését. Vannak pedig, akik visszataláltak Istenhez, mert Isten mindenki után meg, Isten mindenkit szólít. Haza akartam, hazajutni végül, hogy megjött ő is a Bibliában, irtóztató árnyam az udvaron, törődő csönd, öreg szülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek botladozva, visszafogad az ősi rend, kikönyöklök a szeret csillagokra. De a tékozó fiú történetének egy ilyen himnikus átélése. Csak most az egyszer szólhatnék veled, ki tud szeretni. év az évre, de nem lankadtam mondani, mint kisgyerek sír deszkalésban már elfúró remény, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közelebb, riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat az emberi beszélet, én nem beszélem. Élnek madarak, akik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Ízzó mezőbe tűzdel árva lécek és mozdulatlan égő kedvecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam, a szónál nincs is szava. Ezt kinek mondja? Akikhez vissza akar térni az öreg szülőkhöz? Rajtuk keresztül az Istenhez? Vagy ugyanaz van, mint a könyörgésnél, hogy az édesanyám után keresek más valakit, aki mondjuk a feleségemnek, aki igazán szeret, a szerelmének mondja, annak mondja, hogy ember embert nem érthet, mert az emberek nem értik egymás beszédét. Hát most nagyon súlyos a probléma itt a világon. Hát ha az emberek nem értik, mert mindenki mást ért a szavakon, a gondolatokon, az ember nem hajlandó megérteni a másik ember, akkor hogy legyen itt béke és boldogság ezen a földön? Hát itt boríték volt háborúban, ameddig így él az ember és az emberiség. Micsoda félelmetes kiszakadás, jajongó fájdalom, amit elmond, hogy nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a tenyelmet. És hadályok meg egy pillanatra. Pilinszki sokszor leírta, hogy azért olyan egyszerű a nyelve, mert a családjában volt egy nagynéni, aki lejött egyszer a padlás feljáron, leesett, a fejére esett, és soha az életben nem tanult meg beszélni. Ő neki kellett megtanítani, azt mondta, bébiként, ez fa. És akkor a bébi, akkor azt mondta, fa. Egyébként ez asztal, és akkor tudtam mondani, asztal. Én is ismertem ezt a nagynénit, amikor látogatott Pilinszkit, tehát együtt éltek egy belvárosot, az opera mellett volt egy sötét, gusztustalan lépcsőház, annak az első emeleti napot Pilinszkit, két nagynénivel, és ő sokszor leírta, hogy ő azért ilyen kezdetleges beszédű, mert ő átéri az egyik rokonát, hogy ő nem tud beszélni. Ő tanítja meg felnőttel, hogy ez fa, és amikor azt mondja, hogy fa, és ő azt mondja, hogy fa, és azt mondja, hogy asztal, akkor asztal. Ezt mondja, ő amikor azt mondta, hogy fa, az fa volt. Asztal volt. Az emberek mindenről beszélnek, de csak elbeszélnek egymást, mert nem azt értik a dolgot. Nem azt értik. A bűn, a rossz, valami átkos dolog, az olyan mélyre lement, hogy az ember ne értse meg. Sokszor az emberek a macskát jobban megértik meg a kutyát. A másik embert nem érti. Mit akar a másik ember? Mit akar tőlem? Mit akar a világtól? Ez jön vissza itt. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn. Hangot ad egy torony teste. Sehol se vagy. Ki mondja, hogy sehol se vagy? Isten sincs sehol, anyám sincs sehol, rokonom sincs, szeret, senki sehol, sehol se vagy. Mi üres a világ? Egy kerti szék, egy kín felett nyugát, éles kövek közt árnyékom csörömből. Fáradt vagyok, kimeredek a föld. Szimfónia második tétel, ami általában ilyen pasztorál, egy finomabb tétel, lezajlott, nem mentünk finomság, ugyanaz a tragikum van benne. De a harmadik tétel a legtragikusabb. Látja Isten, hogy állok a napot. Látja árnyon kövön és kerít. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen késben. Akkora én már, mint a kő vagyok. Halott redő, ezer lovágta rajza. Egy jó tenyérnyi tömelék, akkora már a teremmények arca. És könnyhelyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres ár. Hát ez meg betetőzi a tragikumot. Mert mi az, hogy látja Isten? Mi az, hogy látja? De tud valamit csinálni? Azt mondja, az Isten mindent lát, az Isten mindent végigszemlél, de az Isten sem tudja ezt megváltoztatni. Borzalmas a lét, borzalmasabb még a létezés, és nem lesz más. Látja, de nem tud mit csinálni. Ugye előbb mondta, hogy adj pálmát a pusztulásnak, vagy levegőzés. És mit lát a levegőzés? Az árnyék. Mi vagyok én? Árnyék. Levegőzésben az árnyék. Akkora él már, mint a mikorra. Meg miért elhagyatnak akkor, meg mikorra? Levegteti, nem mondja meg. Akkora él már, mint a kő vagyok. Halott redő ezzel rovált karancsa. Egy jó tenyérnyi tölymelék. Akkora már ott. Leépülünk, elpusztulunk, és olyanná leszünk, mint a tehetetlen, és a soha nem gondolkodó, soha nem érző anyagvilág, egy tenyérnyi tölymelék. És könny helyett az arcokon a láncok, csorog a láng, csorog az ünnep, mint Vörös Marti befejezésében. Hová felé boldogtan a ünnep? Kedves hallgatók, ha valaki a magyar költészetben tragikumot keres, a Pilinszky János első 20-24 évi költészetében egy olyan sűrű, folytott, tragikus világlátásnál nem gondolnám, hogy ez száfoly. Nem lehet azt mondani, hogy jaj, hát ez az ember ez nagyon érzékeny, ez egy fáj király ember volt. Ez Arany János is leírta, hogy leírt tragikus sorokat, például az Örök zsidó, vagy a még ezerszer, még utolszor. Tehát Arany Jánosban is vannak ilyen tragikus hangulatok. Petőfi Kései költészetében vannak ilyen tragikus hangulatok. De én azt mondom, hogy Pilinszkynek az egész költészete, hogy elkezdődik, és az bizonyos értelemben még a pályája végig bizonyos látványaiban tovább megy, annál ennél tragikusabb költészet nincsen. De itt érkezünk ahhoz a nagy csodához és ahhoz a nagy meglepetéshez, hogy aki szembe tud nézni ezzel a megoldhatatlansággal, az fogja megtalálni az igazi megoldást. Pénzfi ezt többször elmondja cikkeiben is, de beszélgetésében is többször elmondta, hogy sokszor mondjátok azt, hogy most már elviselhetetlen. Most már nem bírjátok. Hányszor mondjuk azért, hogy elviselhetetlen, nem bírom. Amikor azt érzed, hogy elviselhetetlen és nem bírod, és akkor döntesz amellett, hogy akkor elfogadod így, és túl fogod élni. Ez sokszori tapasztalat mindenki életében, de miért? És itt jut el Pilinszky már az 50-es, 60-as évek fordulóján ahhoz, hogy itt valaki nekünk segít, és valaki bennünket képes fölemelni, ha mi megadjuk magunkat, és azt mondjuk, hogy nem fogunk tovább hazudozni, nem fogunk a világba olyasmit belevetíteni, ami hazugság, hanem inkább elismerjük, hogy a mi általunk, emberek által létrehozott világ, az ilyen lett a paradicsom kívüli állapotban, és fölzúgnak a hamu színegek. Hajnal fele a rábezdők ki fák, és megérzik a fényt a gyökerek, és széltámad, és fölzeng a világ, mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve, harmadnak legyőzte a et resurrexit tertia diet. Ami ez az élet tulajdonképpen halálnak is neve. A halál az kis kifejezés arra, hogy mi ez az élet. De Kosztolányinál beszéltem önöknek arról, hogy Kosztolányi nagy felfedezése az, hogy az élet olyan nagy fájdalom és olyan nagy szenvedés, hogy ennél nagyobb fájdalom nincs. Ha valaki gyógyíthatatlan betegségbe esik, vagy rákos lesz, vagy halál előtt van, az nem nagyobb szenvedés, mint az egész élet. Ez Kosztolányinak a felfedezése a költészetében, azért elmeztük a könyörgés az itt maradókhoz című esélyt. De Pilinszky azt teszi hozzá, hogy azt mondja Pilinszky, hogy ha mi azt mondjuk, hogy ez a világ elviselhetetlen, mert elviselhetetlen. És nem hazudozunk, hogy de hát azért elviselhető, menjél kicsit, kiránduljál, kocogjál, meg olyan gyerekek, olyan aranyosak a gyerekek, hát nézd a gyerekek szemét, és akkor elviselhető lesz a világ. Vagy vegyél egy csokor virágot valami, és akkor szép lesz a világ. Hogyha nem hazudozunk, vagy nem keressük a pótlékokat, vagy nem mi akarunk értelmet adni a világnak, hogy azt mondjuk, hogy elviselhetetlen, borzalmas, rosszabb, mint a halál, akkor egyszer csak megnyílik a menny, megérzik a fényt a gyöke. Egy olyan fény fog bevilágítani a mélybe, és itt fogsz rátalálni arra valakire, aki ennek a világnak egyedül értelmet adott, mert nem ember az értelmet a létezés. nem ember ad értelmet az életnek. Az a valaki adott értelmet, aki mindenkiért hajlandó volt az, hogy megölhették hitványcsoltos, hogy megszűnhetett a gondi szíve. Ismerem Jézus éjszakáit, és a ballator istentelen magányát. A jótett szelíd mezejét, és a merénylő elhagyatott üszkös kezét a tett után. És ismerem a bárány vesztét. Úgy is, mint aki veszkőt betokok halálos esése előtt, és úgy is, mint aki hitével a meleg belsőt keres. Pirinszki, hogy megtalálja Krisztust. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan találja meg Pirinszki Jézus Krisztust. Pirinszki ugye katolikus családban nő fel. Piaristáknál nevelkedik, egyetemet, hogy említettem, nem végzi el, elmegy a háborúba, fogjulejtik, aztán hazajön, akkor lektortodik minden. Nincs nyoma annak, hogy ő Krisztus megtalálta volna. Az 50-es években a legsúlyosabb történelmi helyzet, de a Prézsben, aztán a 60-as években, ugye abban a bizonyos Puha diktatúrában, amivel folytatódik egy keményen diktatúra, Pirinszki egyszerre csak kinyílik, de hogyan? Nincs állása. Nincs neki pénzkeresete. Itt kell, hogy elmondjam önöknek, mert ez nem titok, Acél György szerez neki állást. Acél György, aki ma reggeltől estig Pocskondiáknak, bizonyos értelemben joggal, mert ő volt a nagyhatalmú kultúrpolitikus, de Acél György először is olvasó ember volt. Ő elolvasta a költészeti, meg prózai műveket is. Acél György pontosan tudta, hogy Pirinszki mennyit ér, és betolta az Újember szerkesztőségébe. A katolikusoknak nem jutott eszébe a legnagyobb fölkölyüket alkalmazni, havonta 2000 forintot kapott. Acél György fogta a telefont, és azt mondta, hogy a Pirinszki ez éhen fog halni, legyenek kedvesek, már a szerkesztőségbe adjanak neki valamit. Írni fog az önök lapjába, és akkor. És 1957-58-tól Pirinszki Acél Györgynek köszönhetően, érdekes ez a magyar világ, nem? Egy kommunista vezető utasítja a katolikus egyházat, hogy már legyen kedves gondoskodjon egyik fiáról. A Pirinszki bekerül a szerkesztőségbe, hogy bementünk a szerkesztőségbe, itt volt az Újember, át kellett rajta mennek, volt a Vigília szerkesztőségbe, volt Rónai György, aki szintén segítette Pirinszkit. Pirinszki ugye nem járt be, örökre hálás vagyok Pirinszkinek azért, hogy én 1970-ig végeztem az egyetemen, és amikor végeztem, elmentem hozzá, gondoltam, hogy ad majd nekem valami útmutatást, hogy én a Magyar Tudományos Akadémiára kerültem, hogy hogy dolgozzam. Elgondolkodtam, azt mondta, vigyázzál. Mert ha egy magyar munkahelyre belépsz, ha dolgozni akarsz, és komolyan veszed a munkádat, azt hiszik, hogy igazat dolgozz. Irigység, kinéletlen, fúrás, maradás, erre nagyon vigyázz, hogy nagyon ne dolgozzál. De azt mondja, hogy ha nagyon nem dolgozol, akkor meg azért fognak kijöklenni, mert nem dolgozol. Tehát kések között leszel, Ős János, Lényes János, Ruszlán, kések között leszel. Én nagyon hálás vagyok, mert én egy olyan naív ember voltam, hogy Magyar Tudományos Akadémiára belépett, és hát én ők a legkisebb, feszély legkisebb, én ők a legfiatalabb. Senkinek a salusziát nem ők méltól megolgatni, hogy fogok ott dolgozni, ezt az igaz, nagyon ne dolgozni, azt hiszik, hogy igaz, hogy ott akarsz. Ezt magamtól nem találtam volna, hogy 23 éves korban, hogy ezzel felszeretem, mert Pirinszkit állandóan fúrták, annyit fúrták ott az Újember szerkesztőségébe, hogy depresszióra hivatkozott, és ott évig be sem ment. De otthon írta a cikkeit. Amikor meghalt, először rám bízták, hogy a cikkeket gyűjtsem össze, össze is gyűjtöttem, de nem engedték ki a 83-ban volt. Mondtam, jó, akkor adjam ki a nevem nélkül. Kaptam egy kis fikarszki megjegyzést az utolsó, hogy én Bálogat Szerzsak, más néven megjel. Most is ez egy különös fegyverszünet, hogy 30 év után az én nevemmel jegyezve kiadhatom Pirinszki legválogatottabb gondolatait adhatom ki. Egyébként. Meg hát 30 évig dolgoztam, mert állandóan olvastam Pirinszki között, újra és újra átolvastam. Pirinszki a 60-as, 70-es években a magyar költészet és a magyar irodalom legcsodálatosabb dolgit írt ebben kis eszélyben. 5-5 teljes terjedelmébe beállogatom. Például, hogyha elolvassák a jóságról, hogy mit ír a jóságról. Hogy ezt a világot csak a jóság tartja fenn, ami láthatatlan és néma. A szépség látható, a szépséget mindenki díjazza. A jóság, hogy ki az, aki különösebb hírverés nélkül, de a hétköznapokban megteszi a kötelességét, és még azon túl is valami áldott, arról senki nem beszél, de a világot ezt tartja fel. Ez valami csodálatosabban megint. Hogy a múltunk reménye, ez is egyébként, múltunk reménye. Nem a múltunk emléke, a múltunk reménye. De ezeket 5-6 ilyen, vagy a levélbetőfi Sándorhoz, ezt teljes terjedelmében megtartottam, mert annyira mélységes dolgok, ugye ez a sorozat arra van kitalálva, hogy ilyen bekezdésnyi, mondatnyi dolgokat, de van, amikor két oldalra tettem, például a munkadicséret. Tehát Pilinszky ott megtanult igazán jól dolgozni, mert hetente kellett neki cikkeket adni. És ezért ő két kötetre rúgó nagy életművet hozott ezekből a kis eszéből. Ugye nem ment be a szerkesztés, hogy furták falatták, de egyszer bementem Rónai Györgyvinbe, megállt, és azt mondja, te tudod, ez egy besugó. Nyugodtan ment oda. A 3x3-as dolgot, hogy a régi rendszerben az egyházakat tönkretették belülről, és megfizetett besugó tüntetek a saját testvéreikben. Szóval tudta, Pilinszky, hogy Rónainak minden héten be kellett, azt mondja, ez egy besugó. Ott előtt. Pilinszky pedig, mondom, hogy volt, amikor hónapokig nem járt, aztán sok külföldi útja volt, külföldi találkozókra itt a világ legnagyobb költői ismert, és remélte Heist-től az angoloknál. Akkor halt meg Pilinszky, amikor az amerikai vízumát intézte, találkoztam vele az akkori népköztársaságban, András úton. Hát ki volt gondol, én kellett, hogy a sárat oda tegyem, minden esett az eső hideg volt. Megfázott, kórházba került, és 2 éppen belül meghalt. Amerikában már nem juthatott ki, de Franciaországban, Angliában minden költő találkozóra, Vörös Sándorra, Nemes Nagy Ágnesre együtt ő képviselte Magyarországot. Egész Európán ismert, hogy lefordították norvégra, angolra, közel volt a Nobel-díjra való fölterjesztése, és már nézzék, ez a gondolat, hogy ennek a világnak semmi értelme, csak amit ti belehazudtok, azt akarjátok értelemnek tartani. Inkább el kellene fogadni, hogy valaki tud értelmet adni, de az nem igaz. Csatavesztés a földeken, honfoglalás a levegőben. Micsoda verseny. Ez a Van Gogh imája. Csatavesztés a földeken, honfoglalás a levegőben. Madarak, nap és megint madarak. Estére mi marad belőle? Estére csak a lámpasor, s a sárga vályok falragyog, s a kert alól a lombon át, mint gyertyasor az ablakok, hol én is éltem, s nem élek. A ház, ahol voltam, s nem vagyok, a tető, ami betakart, Istenem, betakartál égen. Ezek a nagy Pilinszky versek, ezt hibással mondtam el, mert valami miatt kiesett egy sor, de Van Gogh imája, egyik legjobb megrázóbb verse, hogy semmink nincs ezen a világon. Semmink. És semmink vagyunk. De hogyha elismerjük ezt, akkor mindenek lehetünk azáltal, aki miértünk az életét adta, és aki ezáltal nagyon fölértékelte az életet. Ezért mondja Pilinszky, hogy nagyon szeretem Krisztust. És ezért mondja Pilinszky, hogy Dostojevszky mondta, egy ember létezett ezen a földön, Jézus Krisztus. És azok léteznek, akik elfogadják azt az értelmet, amit ő adott a világnak. Milyen értelmet adott a világnak? Az alázat, a lemondás, a büszkeség legyőzése és a csöndes halk szeretet a hétköznapokban munkálkodó jóságnak az életét. Pilinszky ezekről csodálatos dolgokat tudott leírni. Elutasította a büszkeséget, azt mondta, hogy kereszténység és büszkeség ez egy gyékényen nem árulhat. Aki azt mondja, hogy büszke, az nem keresztény. A keresztény az csak alázatos lehet. A hatalmas nagy gondolat, hogy mi nem egy országnak vagyunk a polgárai, mi az univerzumnak vagyunk a polgárai. És akkor rásütötték a bélyeget, hogy ő kozmopolita, meg nem is magyar költő, mert nem, magyar, nem magyarkodott. Nem tartozott egyik szekértáborba se, a magyarkodó szekértáborába se, a másikba, akkor Pilinszky föltette a kérdést, hát hogyan lehet szeretni a hazát? A hazát a pódiumról lehet szeretni? a szónokok szeretik azt, tehát a politikusok szeretik, akik kiállítanak, jaj, de szeretem a népemet. A hazát úgy lehet szeretni, ahogy Homérosz megírta, hogy Szophoklész megírta, hogy Szimón nem mondta, a hazát azt szereti, aki a hétköznapokban tud együtt szenvedni az emberek. A hazát nem azt szereti, aki nagy beszédeket mond a hazaszeretetről. Menjél le a hétköznapokba, és ne 300 ezer forintból éljél meg, hanem valóban 46 ezer. Most időszerűsítem a dolgot. A hazát azt szereti, aki együtt szenved az emberekkel. A Vigília Körkérdést intézett magyar értelmiségeket. Isten és él! Mindenki írt 3-4-uk. Isten és él! Pirinszky egy sok ír. Ez pontosan az a kérdés, amire egyedül Isten tud válaszolni. Ne hazudjunk! Tele van hazudozással. Menjünk le a nullapontra, nézzük a csecsemő szemével a világot. Menjünk. Tanuljunk Jézustól, aki azt mondta, hogy ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Semmiképp nem mentek be. Tanuljunk gyerekek lenni. Mert gyermekkorunkban meg kellene halnunk, tudásunk csúcsán, alázatunk magasán, de tovább élünk toldozgatva, foldozgatva, ha jóvá tehetetlen. Már másodszor így. De a végső idézetem az introitus. Kinyitja meg a beteg könyvet. Kiszegi meg a töretlen időt. Lapozza fel hajnaltól hajnalig emelve és levőkbe lapjait. Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni kimerészel közül. És kimerészel a csukott könyv leveles sűrűjében kimer kutatni. És hogy mert puszta kézzel. És ki nem fél közül, ki ne félne, midőn szemét az Isten is lehúnya, és leborulnak minden angyalok, és elsötétül minden kreatúra. A bárány az, ki nem fél közül. Egyedül ő a bárány, kit megöltek. Végig kocog az üvegtengeren, és trónra száll, és nem nyitja a könyvet. Ez Jelenések könyve, tessenek elolvasni, Jelenések könyve 4. és 5. fejezet. Jelenések könyve 4. és 5. A Biblia egyik leghíresebb látomása. Ki tudja a hétfecsétes könyvet felmondani? Ki fogja megmondani, hogy miért értünk? Ki fogja megmondani, hogy ki nem hazudott? Ki fogja megmondani, hogy ki nézett szembe azzal, hogy én nem tudok értelmet adni az életnek, mert hazugságban nem akarok élni? De amikor azt mondom, hogy elviselhetetlen, azt mondom, hogy nem bírom, akkor valakire föltekintek, erőt ad, és ő majd meg fogja mutatni, hogy abban van az élet értelme, hogy vállald, amit szerinted elviselhetetlen. Vállald, amit értelmetlen. Ő ad egyedül értelmet az életnek. Nem jól mondtam, hogy ezzel fejezem be, mert egy 1971-es versével hadd fejezzem be a mai előadást, és ez nekem azért is csodálatos vers, ez a Mielőtt című vers, mert ez volt az életben az első Pirinszky vers, amit az emberkedő. 17 éves gimnazista voltam. Mégis más gyerek a Mosoni plébánia templomban, és valaki ott hagyott egy vigília számot, 1974-ben 4-es számból, nem vette át, ott hagyott, és én ott plébávoltam, és beleforgattam ebbe a számba, és látom, hogy Pirinszky János nyelvű. Ki ez a Pirinszky, mint olyan leges névet, soha életben nem hallottam, iskolában nem beszéltek, akkor én már gimnazista voltam. És egy ennyi vers, és elkezdtem olvasni a sekrestében, és én akkor nem tudtam hozzá. Újra és újra olvastam a verset, és ott maradtam, és elkezdtem gondolkodni, és utána elhatároztam, hogy kerül, amire kerül, ezt a Pirinszkyt én soha nem láttam, nem hallottam, de én utána járok, hogy ki ez a Pirinszky, és akkor a városkában volt egy példány a nagyvárosi ikonok, ez 70-ben jelent meg, ez az eredeti példány, amikor megvettem, ez a Pirinszky egész életművel 70-30 év. Nem kényeztetél az ember, de legalább nem hazudott sokat, nem? De ez így is magyarázat. A vers így hangzik. mielőtt. A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra mezítelenségünk fölmagasztalása lesz. A sokaságban senki se keresi majd egymást. Az Atya, mint egy tüskét visszaveszi a keresztet, s az angyalok, a mennyek állatai fölütik a világ utolsó lapján. Akkor azt mondjuk, szeretlek. Azt mondjuk, nagyon szeretlek. S a hirtelen támadt tülekedésben sírásunk még egyszer fölszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülni. Versekhez nem sokat értettem. Ebből 10%-ot nem értettem. Bibliát nem ismertem. De ez, hogy még később Pirinszky János így mondott, a sírás ünnepélye. Hogy itt a Földön a legünnepélyesebb dolog, amikor valaki őszintén sírlata. Tehát ezért is díjazzuk annyira a gyerekek sírás. Ezért is vágyakozunk arra, hogy mi is visszataláljunk a gyermeki síráshoz. A sírás ünnepélye. Máskor így mondta, a mélypont ünnepélye, amikor a mélyen vagy is azt mondod, hogy nem bírod meg, értem mindent. Gondolj arra, hogy nem véletlenül vagy itt, vagy nem véletlenül adta most valaki ezt a tudatot. Őszintén fordulj szembe a rosszal, azzal a sok rosszal is, amit elkövettél meg, azzal a rosszal is, amit a sírással talán elutasíthatod a rosszat. Annak hiszek, hogy nem kér a rosszba, és sír azon, hogy miért van ennyi rossz, vagy én miért vagyok ilyen. A sírás ünnepét. A sírás tud fölemelni. Ezt például megértettem, hogy sírásunk még egyszer fölszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ül. Asztalhoz ül. Ugye Jézus hányszor mondta, hogy mennyegző. Ég és föld egyesül. Mennyegzői asztal. Isten mindenkit hív, hogy jöjjön a mennyegzőbe. Az emberek azt mondja, dehogy menjünk. Hát szántóföldet tettem, oda kell menni. Öt igazgatót tettem, oda kell. Feleséget tettem. Mindenki valamilyen úton nem akarott lenni, mindenki be akar menni ezt a sok földi hazugságban, amit mi konstruálunk magunknak. De az Isten hív és azt mondja, hogy én nem akarom a munkát elvenni tőled, a feleségedet sem akarom, mert semmit nem akarok elvenni. Neked igazában akarom visszaadni a létezésedet. És ha itt a Földön tud sírni a rossz fölött, akkor majd lesz egy olyan világ, hogy visszaadom neked az életet a maga igazi valóságos formájában. A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra, mezítelenségünk fölmagasztalása. Őszintének lenni, mezítelennek lenni, visszatalálni a gyermek elfogadni tudásához és őszinteségéhez. Kedves hallgatók, ezek Pirinszky János hozzájárulásai ahhoz, hogy a magyar költészetben a kereszténységnek egy kicsit nagyobb képviselete legyen, mint hogyha ő nem volt. Ezeket ilyen tisztasággal, ilyen megrendítő módon senki nem mondta ki, mint ő. Ezért kérem önöket, ha nincs Pirinszky kötetük, legalább ez a quintesszencia kerül. Van-e valakinek kérdése? Tessék. Igen. Úgy szerette megalkozni szemét, hogy ő hajlamos volt a depresszióra, nekem néha a telefonban azt mondja, hogy 3 hónap múlva hívja. Nem kívül lesz, tehát ő, a költők, érzékeny költők írók nagy része depresszió. Mert annyira bele betegednek ebbe a világba. Most más dolog, hogy van, aki ezt italal akarja. És ez a föl volt háborúzó, hogy Csontvári nem érte írni, hogy Zseni nem lehet az, aki babózik és iszik. Magára vette, aztán később a naplóján olvasom, hogy leszokni a dohányról, leszokni a italról, de nem tudok meg könyörögni rajta, hiszen nevetlenes most, hogy kifigyelten volt, amikor letérdelve találták a szobájában, és ott tértett, és órákig imádkozott, hogy kapjon erőt, mert nem olyan akar lenni, amilyen. És itt nagyon sokat segített neki Johann Sebastianban. Amikor mentem hozzá például a Hajós utcába lakott, tele volt Bach-lemezre, de olyan, hogy mondjam, rendetlenség, nem is tette vissza a tartójába. Hát azt mondja, hogy ha depressziós vagyok, csak Johann Sebastiannak tudok hallani. De Johann Sebastian Bach az a zene, amiről elhiszem, hogy ez az ember hitt az örök életben, hitt abban, hogy lesz majd egy tökéletes világ, de ez egy olyan rendezett világ lesz, de egy olyan magától növő világ lesz is, mint egy fa növekszik. Johann Sebastian Bach mérnök ilyen megkomponált zene, viszont tele van fölfelé emelkedéssel, és nem véletlenül írta minden kottája felé, hogy soli deo gloria, egyedül isteni a dicsőség. Johann Sebastian Bach komolyan gondolt, hogy mi emberek kis hernyóskák. Hát akkor miért nem valljuk be? Miért viselkedünk úgy, mint hogy a királyok lennénk? Egy király van, aki lejött ide, és kórusként szolgál bennünket. Ez Johann Sebastian. Tehát ebben a gyűjteményben is sokat beválogattam, mint Johann Sebastian Bachot illeti. De szeretem műszerzenét is, szeretem minden nemezenét. Kocsi Zoltánnal való barátsága, meg Sziatoszláv Richtert nagyon szeretem, mert az ő hangversenyére járt el. Én is részt vettem például olyan előadásról, hogy Pirinszki ott volt, Pirinszki egy iszonyatosan, hogy mondjam, koncentrációs, tehát koncentrált ember. Ha valamire odafigyelt, akkor az odafigyelt. Akkor ott híres mondása, hogy az az ember élettragikuma, hogy létezünk, de nem vagyunk jelen. Létezünk, de nem vagyunk jelen. Mert ha ott kell lennem, hogy valakit megsegítsek, hogy valakire csak figyeljek, akkor legyek teljesen az övé, akkor nem azon járjon a helyen, hogy majd 10 óra múlva hova megyek, hanem legyek. És ezt ő megkapta Johann Sebastian Bach zenéjéből, és ezért ő neki a legnagyobb művész példái a következők voltak. Platont olvasott, Homéroszt olvasott, Johann Sebastian Bachot hallgatott, Pascalt olvasott, és a nagy felfedezetje, aki miatt én is kapcsolatban léphettem vele, Simone Weil volt. Simone Weil 1964-ben találtam egy Párizsban egy könyvét, töredékes francia tudással nekiállt és elkezdett fordítani. Eddig a Simone Weil fordítások úgy elfogytak, hogy antikváriumban se lehet találni. Ha valaki kér, ezekből olyan 3000 forint alatt nem tudok beszerezni, hogyha tetszene kérni. Én jelentettem meg az első Simone Weil gyűjtemény kell a cím, hogy ami személyes és ami szent. Azt még Pirinszkivel együtt fordítottuk, Töröcsik Marinak adta ő a fordítását, még emlékszem, be kellett mennem a Nemzeti Színházba Töröcsik Marinakon elkérni ezeket a fordításokat és megépeltetni, mert Pirinsz ugye nem törődött ilyen dolgokkal. Amikor megjelent ez a Simone Weil kötet, akkor már Pirinszkinek 81-ben halt meg Pirinsz, és én 83-ban tudtam megjelentetni az első magyar gyűjteményes, tehát elég reprezentatív Simone Weil kötetet, de azt még együtt fordítottuk, és hát ha elmondhatok ilyet is, hogy Pirinszkivel nem lehetett kapcsolatba kerülni, mert neki egy zárt köre volt. Hogyan tudtam én vele kapcsolatba kerülni? Török Endre professzor úr azt mondta, hogy te megfoglalta le ismertetni, de ki kell várni az időt, belvárosi kávéházban összejövött vele, és majd kijövött te az utcán, várjál, és majd egy másik társadal együtt, egy évfolyam társadal, majd vártunk az utcán, toporogtunk, egy fél óra múlva kért, azt mondja, na most gyertek le, próbáljuk meg, mert akkor is nagyon depressziós volt. Lementünk, leültünk, hát iszonyú füstfelhő volt, persze, láttuk, a Pirinszkinek iszonyúan cigarettázott, borzalmas volt, tehát ez egy öngyilkosság volt. Akkor elkezdtünk beszélni, és látta, hogy mi tényleg, hát valahogy kapizsgáljuk, hogy ki az a Simone Weil, nekem már több fordításon megjelent tőle, akkor belement abba, hogy ő is ad majd fordításokat, és megnézni, és akkor ismerkedtünk meg, és rányálhattam fel a lakására, mert rendkívül elzárkózó volt, egyedül a két nagydényével, és csak az olvasás, a zenehallgatás, a külföldi programok, ezek voltak. Hát testnek nézve, én egy költőtől vagy egy nagy gondolkodótól, ezt elmondom, én nem ezt ad. Nekem az a fő, amit leír. És amit másoknak átadhatok, és azt mondom, hogy kérem ezt, olvassák el, mert ilyen gondolatokra nem jutott senki sem. Merem azt mondani, hogy a magyar költészet legmélyebben gondolkodja. Igazából azt szeretném, hogy kiadhatnék egy reprezentatív gyűjteményt, ezt úgy tűnik, hogy az örököse nem engedi. Kovács Péter az örököse, ő Székesfehérváros múzeumigazgató, művészettörténész. Az első kötetet sem engedték, hogy én jelentessem, mondom, egy itt a rövid zárat, hogy karácsonyra ez a szegedi kiadó ragasztotta ahhoz, hogy ő szállíthassam. Mégis Pirinszkivel már több mint 30-40 éve élek, így sok tanulmányt írtam róla, sok előadást tartottam, és hát ezért ezt megengedték, de most, hogy beadták az újabb igényüket, már az ötös azt mondta, hogy én már nem szerkesztek. Ez ennyire későbbre menő küzdelem. Én örülök, hogy ezt a kis gyűjteményt is meg tudtam jelentetni, mert szívem, én úgy látom szívem szerint, hogy Pirinszkinek a legjobbát gyűjtöttem ebbe a füleskőbe össze. És ezt tudom most 500 forint a olcsóban, tehát kaptam erre hát, kedvezményt, ez 1500 forintba került. Súlyos volt a mai témánk, az 5 hét múlva a következő téma nem lesz ilyen súlyos, csak másféleképpen. De hát, de remélem, hogy követhető volt így ahogy a gondolatnak. Aminek mondom, az a lényege, hogy aki beismeri a valóságot, még ha a valóság sötét is, az számíthat világosságra és megoldásra. Köszönöm szépen a figyelmet, két hét múlva.